Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Itt ülünk Ábrahámhegyen egy csodálatos kertben Bereményi Gézával, és amikor legutóbb találkoztunk, akkor azt mesélted, hogy folytatod a nagy regényedet, a Magyar Copperfieldet. Ugye ez egy életrajzi regény, és ez ott ért véget, ahol tulajdonképpen a te karriered kezdődött.
Igen, amikor nagykorú lettem, körülbelül addig a születésemtől. Majd utána úgy alakult minden, hogy megbetegedtem egy vírustól, és körülbelül fél évre, egy évre kiestem a munkámból. És kórházba kerültem, és ott kellett feküdni, és mostanára állíthatom, hogy felépültem. Tehát itt az alkalom, hogy beszéljünk bármiről, és fölvettem a folytatását annak, amit elkezdtem, vagyis a Magyar Copperfield című könyvem után, amelyik életem első 19 évét dolgozta fel születéstől, és aminek az első mondata az volt, hogy a kezdet kezdetén egymagamban léteztem. Aztán fölém hajolt az első más valaki. Körülbelül így kezdődött, és így, és kronológiában haladt. És éppen amikor befejeztem, mondom, a folytatásában megakadályozott egy vírus. Most viszont elővettem a jegyzeteimet, amik a folytatáshoz kellettek, szükségesek voltak, és azokból összeállítottam a sorrendet körülbelül, ami azért volt egyszerű, mert egyetemeim, ez ideiglenes cím a könyvnek, és a nagyon változatos és zűrzavaros első két évtizede az életemnek, után az egyetemi éveimmel folytatódik. Hát körülbelül, hát vagyis olyan 5-6 év története lesz ez, amiben már önálló életet kezdtem élni, és megismerkedtem a mestereimmel. Tehát most ezen dolgozom éppen, és nagyon érdekes előbányászni a régi dolgokat. És tulajdonképpen nem is annyira memória kérdése, mert kiemelten fontos dolgok sorakoznak egymás után kronológiában, és ezeket írom, és hát érdekes újra felfedezni magamat. Újra felfedezni akkori magamat, és aki tulajdonképpen nem csak a világot fedezi fel újra, az a személy, hanem kialakul az eljövendő élete. Az eljövendő, tehát az ifjúkor. És mint aki távolról érkezett vissza a fő témájához, nagyon furcsa fénytörésben látom a dolgokat, az akkori magamat, és felfedezve. Ami nem azt jelenti, hogy a világtól való elrugaszkodás, hanem egy korszakot is sikerült talán bemutatnom, meg mint a féle epikusnak, hanem az eszmélésem is az életem forrásai ezek, a mai életem forrásai ezek, így körülbelül. És ez egy olyan 6-8 év, ami 1965-től 70-ig folyik. És ez egy korszaknak is a bemutatása is, ahogy rájöttem.
És hát erről a korszakról tehát nagyon sokat írtál, és nagyon sok dalszöveget is írtál, és nyilván, hogy akkor ennek a korszaknak az egyik legemblematikusabb figurája az a barátod, szerzőtársad, Cseh Tamás.
Egyik. Az egyik közülük, igen. És akkor feladatom lett, hogy őt is felelevenítsem. De az emberek, még közben olyan embereket fedeztem fel újra, akik meghatározták az indulásomat és az életemet, az egyetemi éveket. így körülbelül. Tehát egy korszakot mutatna be, ami körülvett, és amit akkoriban fedeztem föl, mert vidékről érkeztem, vidéki kollégista is voltam, és felfedeztem Budapestet, a szülővárosomat is újból, és úgy is lehetne mondani, hogy a saját lábamra álltam, nem voltam kiszolgáltatott kiskorú.
A magyar Copperfield ugye hát természetesen a nagyszüleit körül forog, hiszen ők neveltek föl. Ők azért szerepet kapnak ebben a regényben is?
Igen, de mint aféle kiöregedett emberek, egész meg haláluk is benne van, körül akkoriban haltak meg. Igen. Igen, nagyon fontos volt az, hogy piacon nevelkedtem életem első 6 évében. És ők voltak piaci kereskedők, és egy kereskedő házaspár, nagyszüleim neveltek fel, és egy udvar körül. Ez volt az én gyerekkorom is. És egyszer csak vidékre szakadtam, kollégiumba, és felfedeztem a társadalmat magam körül.
Gimnazista voltál vidéken?
Gimnazista voltam vidéken, igen, igen, így lehet mondani. Gimnazista. Pápán voltam, Pápa városában.
Hát ez egy legendás gimnázium, azért voltak ott néhányan nagy nevek.
Igen, az a legendás gimnázium, az egyrészt pápai szellemi hagyományokból ered, Pápa városának szellemi hagyományaiból, másrészt egyetlen egy fantasztikus ember volt ott, Galántai István nevű igazgató, aki egy nagyon nagy alak volt, és kitüntetett a figyelmével engem, és nem csak a figyelmével, hanem a bizalmába is beavatott, és ez a nagyszerű ember, és meg is védett engem a környezetem ártalmaitól.
Hát nyilván még nagyon korai kérdezni, hogy mikor jelenik meg, vagy mikor lesz kész ez a regény, de benned van valami ilyen terv?
Hát szeretném egy éven belül befejezni. Aha. Elég anyag gyűlt össze, és izgalmas, olyanok azok a töredékek, amik megvannak abból az egyetemi korból, azok az embereknek a felidézése, mint egy felfedező út. Tehát messziről jöttem vissza a betegségből, újból felfedeztem és rátekintettem arra az egyetemi évekre.
Tegnap találkoztunk egy különös és különleges forgatáson, amelyet hát még titok övez, hogy ez pontosan mi is lesz és hogy lesz, de ott ugye Cseh Andrással, hát mondhatom, hogy énekeltetek együtt, Cseh Tamás fiával, ott egy régi dalodat vetted elő, amely egy kevéssé ismert Cseh Tamás szám volt, ez a, nem is tudom mi a pontos címe, csak ugye a cseréppel borított tetőink felett ez a refrénje. Hogyha jól emlékszem, ez a Frontátvonulás című darabotokban hangzott el.
Igen. Igen.
Miért pont erre a dalra esett a választásod, vagy választásotok Andrissal?
Hát, ugye Cseh András, Cseh Tamás barátomnak és munkatársamnak, így is nevezhetném, a fia. Azóta a Cseh Tamás meghalt, és a Cseh Andris, az pedig olyan, mintha hasonmása is volna, le se tagadhatná, hogy a fia, csak hát másik korbeli, és egymásra ismertünk, mert hát az édesapjától ő, a Cseh András, nagyon sokat hallott róla, meg még gyerekkorában is.
Hát nyilván születése óta ismered, nem?
Igen, 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 de nem elszakadtam őtőle, csak most újra felfedezve a Tamás fiát és hasonmását, az apa hasonmását, nagyon érdekes volt ez a találkozás. Hát letagadhatatlan, hogy másik korszak, Magyarország másik korszakában, a magyar kultúra másik korszakában bukkan ő elő. És a közös dalainkat, amit a Tamással létrehoztunk, azokon nevelkedett ő fel. És inkább az apja hagyományát folytatja, mert a úgynevezett Cseh Tamás bereményi dalokat énekel. De nagyon érdekes, hogy hogy aki ezen nevelkedett, azt, azzal ismerkedtem meg, ez a fiú, és az, hogy, hogy a mostani megváltozott időszeletben, korban, ő hogyan helyezkedik el, meg valami nagyon, nagyon. Hasonlít is a Tamásra, de különbözik tőle, viszont a kultúránk közös a dalok által.
Igen, érdekes, mert ugye ő zenész, és van is egy zenekara, az Új Zenekar, de ő egyébként nyilvánosra, meg színpadon soha nem énekel Cseh Tamás Bereményi dalokat. Ez a baráti körnek szól.
Igen. Igen, igen, igen. És én nem is ismerem azt a kört, amiben ő fellép és él. És hogy majd kíváncsi vagyok, utána fogok nézni.
És akkor miért erre a dalra esett a választásod?
Nem tudom, talán mert ismeretlen dal. Tehát nem ismeri annyira a közönség, és egy új szín volt.
Egy kicsit mostoha sorsú dal? Mert nyilván vannak olyan számok, amiket elsősorban a zeneiségük határoz meg, ugyanakkor a szöveg az lehet, hogy sokkal jobb, mint bizonyos úgymond népszerű daloknál, vagy értékesebb, ha lehet ilyet.
Igen, van ilyen, olyan újra felfedezés volt nekem is ez a dalunk, de ugyanakkor nem lehet letagadni, hogy ugyanabból a forrásból ered ez is.
Nem hiányzik a dalszerzés?
De igen, hiányzik, csak nincs partnerem egyelőre.
Hát akkor ez felhívás keringőre is, aki esetleg Bereményi Gézának írna zenét, írna dalokat. Beszéltünk az írásról, a filmről nem kérdezlek, mert azt gondolom, hogy az, hogy valaki miért csinál, vagy miért nem csinál filmet, az nem rajta múlik.
Nem. Az, hogy is mondjam, pénzen múlik. Vagyis nagyon drága dolog egy film, és én most már nem csinálok filmet, és nem is törekszem arra. Én most már irodalommal foglalkozom, és könyveket szeretnék írni továbbra is.
Hát Géza, ennél szebb végszó nem kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és itt voltál. És akkor nem tudom, mit kell egy írónak kívánni, sok időt?
Igen, de az megvan. Tehát kedvező környezetben vagyok, és minden nap ezzel az írással foglalkozom.
Csodálatos. Köszönöm szépen.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, gyógyulásról lesz szó, méghozzá testi és lelki gyógyulásról. Vendégeim Könyves Tóth Tünde és Varga János, Tünde kineziológus, János pedig hát gerinc specialista, de azért itt egy kicsit többről is van ennél szó. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönjük a hallgatókat.
Van nektek egy úgynevezett mentorprogramotok, ami hát találóan az aranymetszés nevet kapta, és most el is mondom hallgatóknak, hogy az aranymetszés.com-on minden információ részletesen megtalálható, mert nem lesz arra időnk, hogy nagyon-nagyon a mélyére ássunk a dolgoknak, de a lényeg az, hogy ti már nagyon... hogy ti már évtizedek óta foglalkoztak ezzel, és most lesznek úgynevezett elvonulások is, méghozzá egy nagyon klassz helyen Széchenyben a máltaiak üzemeltetnek, hát tulajdonképpen egy ilyen közösségi teret, egy nagyon klassz régi bírósági épületet egyébként, ahol a budapesti fetekert mintájára hát helyi termékeket lehet fogyasztani, meg olyan termékeket, amelyek a felzárkozó településeken készültek. Tehát aki elmegy veletek erre a mentor programra, az nem csak saját lelkét építi, de tulajdonképpen van ennek egy társadalmi haszna is. Hát dióhéjban én ennyit tudok mondani, és akkor átadnám nektek a szót. Nem tudom, hogy János vagy Tünde, melyikötök akarja kezdeni?
Ha már a fetekerről beszélgettünk, és benne volt a felvezetésben, akkor gyakorlatilag ez egy felzárkóztató program, és Isten igazából ehhez a részéhez is hozzá tudunk vejtisztán kapcsolódni, hiszen ez is egy felzárkóztató program a felzárkóztató programon belül. Ugyanis önmagukhoz szeretnénk felzárkóztatni az embereket, a saját lelki, érzelmi, energetikai belső szükségleteikhez, és erről szól ez a szeptemberben lévő két elvonulás.
Nagyon sokféle elvonulás van, és amit elmondtál, az lehetne pusztán csak filozófiai, ha úgy tetszik, ezoterikus, ne adj Isten, de hogy úgy mutattalak be, mint gerinc specialistát, Tündét pedig, mint kineziológus. Szóval, hogy itt nyilván valami többről van szó, van ennek egy, ezek szerint egyfajta ilyen testi része is.
Hát igen, természetesen, ugye a kineziológia az izomtesztelésen alapul, de igazából ez a lelki mély tudatalatti blokkoknak és a stresszeknek az oldásáról szól, és ugye egy mély önismeretről. Az elvonulásokon erre a mély önismeretre igyekszünk rávezetni az embereket. Az egyik elvonulásunk az egy életútelemzésre alapul, ahol megnézik azt, hogy kinek mi az életfeladata, milyen elakadásai vannak ezzel kapcsolatban, és ebben próbálunk segíteni. A másik pedig egy újratervezős program, tehát ha valakinek elakadások vannak az életében, itt megkeressük ezekre az elakadásokra választ, vagy hogy hol lehet itt probléma, tehát alapvető limitáló hiedelmeket keresünk, sikerblokkokat és önértékeléssel és kapcsolatokkal kapcsolatos problémákat.
Fú, bocsánat, hogy belevágok, de hirtelen mondtál egy csomó érdekes szót. Milyen hiedelmeket mondtál?
Sikerblokkok és alapvető limitáló hiedelmeket.
Aha, aha. Igen, ezt az ember sejteni véli, hogy mit jelenthet, de annyit gyorsan elmondok, hogy ugye az első, amit mondtál, ami az új én születése nevet viseli, ez az elvonulás szeptember 4 és 7 között lesz, ugye Széchenyben, ahogy említettük, és a második, aminek az a címe, hogy újratervezés lélekből, ez pedig szeptember 25 és 28 között lesz.
Igen.
És akkor mindkét esetben egyfajta blokkoldásról van szó, hogyha én ezt jól értettem.
Igen, tehát alapvető elakadásokat próbálunk a felszínre hozni, és ugye ennek az is olyan jelentősége, hogy nem csak mi szakemberként, hanem itt egymást is tudják támogatni a résztvevők, és egy ilyen kölcsönös szeretettérben sokkal könnyebb megoldani ezeket, rálátni ezekre a problémákra, különösen, ha úgy érzi az ember, hogy nincsen egyedül. A legutóbbi elvonulásunkon is nagyon sokat támogatták egymást a résztvevők, tehát ez egy különösen nagyon erősítő szeretettér, amit ilyenkor létrejön.
És tulajdonképpen ebben van egy kronológia is, mert hogy ugye az első szeptember elején, ami lesz, ott az életútelemzéssel kezdünk, és ez azért nagyon fontos, mert hogy a legnagyobb akadályt, vagy akadályként azt látjuk így a negyed évszázada a szakmában eltöltve, hogy nem tudják az emberek, hogy mi az a konkrét életfeladat, ami miatt ide kerültek, mi a missziójuk, mi a küldetésük, és emiatt egy hiátus, egy zavar, egy félelem, egy akadályoztatás, egy bukdácsolás, folyamatosan egy ilyen mókuskerékben lévő lét, hogy ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokat a köröket futom, mert igazából mintákat követek, valamilyen fajta mintákat, de konkrétan az, hogy én miért születtem erre a világra, azt nem tudom. Keresem, tudatosan vagy tudatalatt, de nem találom. De amikor ez megvan, akkor olyan, mint amikor elhúzzák a függönyt, kinyílik a kapu, megnyílik a híd, és egy ugyanaz a problémasor, ami eddig akadályként és teherként jelent meg az ember előtt, illetve vállán, az most tolóerőként és felhajtóerőként tud megjelenni. És a másik fele, a hónap másik felén, ennek tudatában már tud egy újrakezdés lenni. Mind a kettő tud önállóan is működni, de a mi szempontunkból ebben van egy kronológia.
Aha, világos, tehát aki akar, elmehet csak az elsőre, csak a másodikra, vagy mind a kettőre. Most arra, hogy 4 nap alatt hogy lehet megtalálni valakinek az életének az értelmét, hogyha erre nem volt neki elég egy egész emberöltő, ezt nyilván most nem fogjuk tudni kifejteni, de nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Viszont a kérdésem a legelején arra vonatkozott, hogy nyilván itt van egyfajta, ahogy a Tünde is említette, beszélgetés, szeretetben vagytok egymással, talán az emberek egymás előtt is megnyílnak, nem tudom, beszélettek erről. De hogy itt a kineziológia, illetve a te gerinccel kapcsolatos tudásod, az hogy lép be a képbe?
A kineziológia és a gerinctesztelés az inkább a második elvonuláson jelenik meg. Az izomtesztet azt alapszinten megtanuljuk a résztvevőkkel, és itt egymással is fognak tudni dolgozni. Tehát egymásnak tudnak segíteni, hogy megtaláljuk ezeket az alapvető limitáló hiedelmeket. Természetesen mi ott vagyunk, és a szakmai hátteret biztosítjuk ehhez, tehát nem lesznek magukra hagyva, de egy kicsit így belekóstolhatnak ebbe, hogy hogyan tudják kódolni azt, hogy milyen probléma lehet a másik embernél. Meg nyilván náluk is lesz egy csomó felismerés. És ugyanígy a gerinccel kapcsolatos tesztelést is megtapasztalhatják, hogy milyen stresszt hordoz a testünk, és hogy a gerinc üzenetein keresztül ez hogyan kódolható.
Azt tudjuk, hogy a stressz az hát igenis hat a hátizmainkra, a gerincünkre, mindenre, tehát az egész testünkre, és akkor azt mondjátok, hogy 4 nap elég lehet arra, hogy eredményt érjetek el ezzel kapcsolatban.
Hát annál is inkább, mert hogy van egy elég speciális felfogás az egész aranymetszés folyamatnak. Ezen belül például a gerincet mi a negyedik agyként tekintjük, negyedik agyként tekintünk rá.
Mi az előző 3?
Mert a fejben lévő agy, a lélekagy és a zsigeri agy.
Aha.
Vagy a bélagy.
Igen, a bélagy tengelyről szerintem sokan hallottak már.
A gerinc agyunk, ugye, most nem akarok szakmázni ebben, de hogy elképesztő mennyiségű információt és érzést keringet a másodpercek tört része alatt ez a rendszer. Tehát minden tud rólunk, a csigolyasorunk, a gerinc agyunk, ami nem csak a gerincvelő és a csontok és a porcok, hanem az izomrendszerek is, amiben ez be van ágyazva.
Igen.
És akkor, amikor egy érintés sor kapcsán kiderül, hogy hol vannak feszültebb izmok, hol, ez nem fájdalmakról beszélünk itt, hanem feszültségekről, felszínre jönnek azok a tételek, amik ezt fel tudják oldani, vagyis hogy mire vágyik az ember lelkileg, és ezt együtt kimondjuk, akkor abban a pillanatban, másodpercek alatt változik nagyon-nagyon mélyen ez a helyzet, és ilyenkor bevonjuk az embert az ő saját életébe, egy egészen más módon mutatjuk meg neki, hogy hogyan lehet teremteni most már szabadságot, míg addig tudattalanul, de feszültséget teremtett.
Nagyon izgalmasan hangzik. Hogy kell ezt elképzelni, a két elvonulást? Itt 4 fal között lesztek, bent egy ilyen közösségi térben, vagy ki mentek a természetbe? Ezt az is kérdezem, mert Széchenyi környéken, hát ez gyönyörű.
Lesznek benti programok természetesen, az önismereti programok elsősorban bent lesznek, de van egy nagyon klassz kinti teraszrész, tehát kint is tudunk dolgozni, és emellett igyekszünk ilyen rövid kirándulásokat is beiktatni délutánonként, mert nagyon szép a környék, nagyon szép Széchenyi. Ott nagyon közel van egy tópart, egy gyönyörű parkkal, úgyhogy itt a kinti programok is működnek.
Van-e bármilyen életkori javaslat, vagy van-e bármilyen fókusz, amit mondanátok, hogy olyanok jelentkezzenek, akik?
Nagyon széles körben történt az előző elvonulás is, tehát a 30-as évektől a 70-es évekig mondhatnám a korosztályokat. Igazából a legfontosabb az, hogy aki úgy érzi, hogy szeretné az önismeretét elmélyíteni, azokat nagyon szívesen látjuk, és nagyon sok szeretettel várjuk. Életkori korlát nincs.
Világos. Van-e olyan egészségügyi probléma, amellyel nem javasolt titeket felkeresni, vagy kizárók?
Mivel mi az alternatív terápiákkal foglalkozunk, ezért olyan esetekben, amikor orvosi kezelésre van szükség, nyilván ez kívül van a mi kompetenciánkon, tehát akár valaki súlyos gerinc problémával, vagy ízületi problémával, aminek orvosi kezelésre van szüksége, azon nem tudunk segíteni, vagy nem nincs hozzá kompetenciánk, illetve ha súlyos pszichés problémák és gyógyszerszedéssel fenn, akkor nem nyomhatunk hozzá.
Világos, világos. Nem, szerintem ez jó, hogy elmondtuk. A ti praxis sotokban volt olyan hát kiemelkedő, nevezük sikernek, amit úgy szívesen felemlegettek?
Én azt tudom mondani, hogy se szer és se száma, mindenféle túlzás nélkül azt mondhatom, hogy napi szinten találkozunk a legelképesztőbb, a legbeköpkentőbb, a legszívmelengetőbb fodákkal, akár úgy, hogy néhány nap, néhány alkalom után változik nagyon meg egy ember önképe, önértékelése, tudatossága és így az egész élete. Akár úgy, hogy ez egy hosszabb folyamat, akár úgy, hogy mint ahogy mondtam például, egy állapotfelméréskor néhány perc alatt. Nem biztos, hogy egyet ki lehetne emelni, de hogyha valaki ezügyben érdeklődik, nagyon nagy szeretettel ajánljuk föl, mint lehetőség a YouTube csatornánkon, 20-néhány olyan ember beszél 15-20 percben, akiket megkérdeztünk a mentorálás után, akár egy évvel, vagy sok hónappal, hogy ment végig ez a folyamat, és hogy változtatta meg az életét, és hogy van most. Hát nagyon komoly csodákról számolnak be az emberek.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon jó, hogy szóba hoztad a YouTube csatornátokat, mert ugye aranymetszés.com, tehát ez az internetes oldal, itt lehet titeket megtalálni, és itt lehet mind a két elvonulásról, a szeptember 4-e és 7-e közöttiről, illetve a szeptember 25 és 28 közöttiről olvasni. Ezek szerint a YouTube-on is meg lehet titeket találni, és gondolom vannak egyéb közösségi oldalak is, ahol jelen vagytok.
Így van, Facebookon, Instagramon is fent vagyunk, úgyhogy bőven találni ott olvasnivalót, és nagyon sok videónk is van a YouTube-on, majd közel 300 videónk. Szakmai videók is, nyilván gerincsel kapcsolatos, önismerettel kapcsolatos, és az elvonulásokkal is kapcsolatos videókat ott meg lehet találni.
Na, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy ezt elmondtátok. Nyilván nem volt időnk arra, hogy a dolognak a mélyére ássunk, de azt gondolom, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az utána tud nézni az előbb említett felületeken, meg hát nyilván titeket is meg tud keresni. Könyves Tóth Tünde és Varga János, köszönöm még egyszer, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek mind a két elvonuláshoz és a programhoz.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen,
és köszönjük neked a lehetőséget.
Köszönöm szépen.
Várunk szeretettel mindenkit.
Szervusztok.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.